Lídia, tegnap már volt egy találkozás, hiszen az Egymás mesék című könyvet két korcsoportnak is ajánlják elolvasásra. Tegnap 7. és 8. osztályosokkal találkoztál, és ma pedig következnek az 5. és 6. osztályosok. Vajon milyen volt a tegnap délután? Kezdjük ezzel.
Nagyon jó volt. Sikerült elérnem a nagy játékra is.
Így van. Az az első
tevékenység. Igen, és nem tudták a diákok, hogy én ki vagyok, úgyhogy teljesen fesztelenül voltak jelen a feladatokban, játékokban. Én meggyönyörködtem bennük, és nagyon élveztem azokat a feladatokat, amire meghívták őket, a történeteiket, amiket írtak, azt, ahogyan tovább gondoltak egy-egy történetet, a könyvben levő szereplők életét, ahogy tovább gondolták, és nagyon jó volt, nagyon nyitottak voltak az ezt követő beszélgetésen is.
Ugye minden könyv esetében el kell olvasni ez a feladat, és akkor a nagy játékra azok jöhetnek el, akik beneveztek a könyvfalóba. De milyen feladatokat kapnak ott? Ezt már sejtjük, hogy tovább kellett gondolni a szereplők életét.
Többféle feladat volt. Először volt ilyen összerázó, és egy kicsit ismerkedjenek, mert ha jól értettem, 3 különböző iskolából, vagy 4 különböző iskolából voltak ezek a gyerekek. És hát ilyen feladatok voltak, hogy például csoportokra osztották őket, és elmondta felvezetésként a játékot vezető tanárnő, hogy ebbe a kis közösségbe, ami megjelenik az Egymás mesékbe, érkezik egy következő gyerek, és találják ki, hogy ki ő, neki is van valamilyen speciális sajátossága, és találják ki, hogy ki ő, mi az a specialitás, ami nála van, az a speciális igény, hogy fogadják a többiek, és ő hogy tudja meglépni a közösségbe való beilleszkedést. És nagyon érdekes volt, hogy miket mondtak, hogy mindegyik csoport nagyon befogadóként mutatta be ezt a közösséget, ahova megérkezik ez az új gyerek.
Egyébként nagyon érdekes, de szakemberként kérdezem most akkor tőled, hogy a másságot, a mindenféle különlegességet a gyerekek ugye jobban fogadják, mint a felnőttek. Nekem ez a benyomásom. Ők nem gondolkodnak azon, hogy milyen kellene legyen valaki, hanem egyszerűen ő szőke, ő barna, ő kékszemű, és akkor azzal is játszunk, akinek esetleg hiányzik valamilyen karja, lába, ilyesmi, vagy bármilyen másságot hoz magával.
A gyerekek még sokkal természetesebben empatikusak, én úgy látom, és nem, nincsenek legátlódva a kérdezésre való indítékaik sem. Tehát mi már felnőttként azt gondoljuk, hogy jaj, hogy tudja megkérdezni, hogy mi az a Down-os, vagy miért áll úgy a szemed, vagy miért beszélsz úgy, ahogy beszélsz, ők ezt még megkérdezik.
Nekik természetesen.
Igen, és vannak természetes lépései az egymással való ismerkedésnek, függetlenül attól, hogy a másik az egy speciális igényű személy, vagy nem, egy másik személy. És a gyerekek még nem tesznek annyira különbséget, én úgy látom, gyerekkorban, hogy te csak azt látják, hogy egy másik gyerek. Mi felnőttek túlságosan előtérbe helyezzük a fogyatékot, vagy a speciális igényt, és az eltakarja az embert. Vagy nem tudunk túlmenni azon. Tehát mind az foglalkoztat. Nem tudunk rálátni arra, hogy még mennyi minden az az ember. Ezt próbáltam ezekben a történetekben érzékelni, és ezért csak a 6. mesében derül ki, hogy ez egy speciális igényű gyerek, egy Down-szindrómás gyerek. Mert úgy éreztem, hogyha én egyből azzal indítok, hogy ha-hó, Dánoska egy Down-szindrómás fiú.
Tulajdonképpen, igen.
Igen, akkor eltakarom vele azt, aki ő, a huncutságait, a rácsodálkozását a dolgokra, azt a névadást, ami benne él, hogy dolgokat másként nevez, meg másként kapcsol össze. ezt mind el fogja fedni a fogyaték, a speciális igény.
Épp erre gondoltam, hogy az egymás mesék arra tanít minket, hogy hogyan kellene jobban elfogadnunk egymást.
Ezért fantasztikus ez a kezdeményezés, mert azt hiszem, hogy minél hamarabb adunk lehetőséget a gyerekeknek ismerkedni speciális igényűekkel, annál inkább bátorítjuk ezt a természetes közeledést, hogy figyelem, hogy kérdéseket teszek fel, hogy próbálok kapcsolatba lépni vele. És erre ad lehetőséget. Nagyon aranyos volt, ahogyan úgy osztották csoportra egy következő játékban őket, hogy a könyvben szereplők nevei voltak felírva, tehát volt olyan, hogy Áron, Titti, Galamb, stb. És akkor kinek melyik név jutott, minden gyerek húzott egy nevet, ők lettek az a csoport, és akkor ők tovább kellett gondolják az Áron történetét 10 év múlva, vagy felnőtt korba. A másik csoport, akik a Tittik lettek, a Titti
az
történetét 10 év múlva. És nyilván ilyen boldog végkifejleteket írtak, és ez teljesen rendben van, de nagyon aranyosan gondoltak sok aspektusára, nem csak a fogyatékra, én ennek nagyon örültem, hogy nem csak azzal foglalkoztak, hogy akkor az javult, vagy rosszabbodott, hanem hogy talált társat, be tudta végezni az iskoláit, függetlenedett a szüleitől, járt a világban.
Tehát ők nem gondolják, hogy az a fogyaték, az valamilyen akadály lenne abban, hogy mindazt, amit elképzelnek, úgymond maguknak a gyerekek ilyenkor, azt teljesítse akár a Dánoska is ebben az esetben.
Volt, ahol ezt figyelembe vették, például a mozgássérült kislánynál, de hogy nem csak ezzel foglalkoztak, hanem a többi kapcsolódási lehetőségekkel, hogy az a kislány nem csak egy mozgássérült kislány, hanem egy barát.
Kislány.
Igen, egy érdeklik a csillagok, a fellegek, a stb.
Hát ilyen volt a találkozás, és biztos, hogy ma délután az 5.-6. osztályosok is hasonló élményeket nyújtanak majd, mint kiderül, a szerzőnek magának. És akkor a másik szerzőt kérdezem, Balázs. Ugye Barni és a lányok is már az eredetiek, a névadók, ők megnőttek már jócskán, megváltoztak, de a könyv az töretlenül népszerű a sokadik kiadásban is, hiszen előtted van egy példány, én pedig tegnap egy másikba lapoztam bele. Vajon mi lehet ennek a titka?
Hát ezt talán a szerző tudja a legnehezebben megmondani, vagy megfejteni. Én csak örülök neki. Egyébként ez egy, most számoltam ki, hogy ez egyfajta jubileumi kiadás, hiszen 15 éve jelent meg 2009-ben az első kiadás, valóban más illusztrációkkal, Remény és Malmóza rajzaival, és aztán 16-ban, tehát pont az eddigi életének a felénél volt egy fordulópont, amikor Somogyi Viola egy Prágában élő, gyakorlatilag apanyelve, cseh anyanyelve, magyar fordító megtalálta ezt, Bolonyában a Nemzetközi Gyerekkönyvvásáron, és megkedvelte, és azt mondta, hogy ő keres neki fordítót, és akkor ebből lett, ugyan, mármint az első Barni könyvéből, meg ebből lett cseh változat is. Most ez azért fontos, nem csak az ő dicsekedhessek a cseh változatta, hanem azért, mert ez egy új illusztrációt eredményezett. Markéta Vidrova nagyon neves Prága illusztrátor azt találta ki ráadásul, hogy a végig, tehát minden egyes oldalon vannak rajzok, gyakorlatilag végig folyik, mint ahogy a mesék, az illusztrációk is, és mivel ez két könyv végső soron, hiszen ott vannak a Barni nagyobbkori meséi, amikor már iskolás volt, illetve mindaz a várakozás, meg a legelső történetek, amik az ikrek érkezését megelőzik, meg aztán követik. Azt mondta, jó, hát ha két könyv, akkor annak legyen két borítója. És úgy találta ki a könyvet, hogyha fejjel lefele fordítom, akkor ott is borító van. Tehát ennek a könyvnek két első borítója van, és egyetlen hátsó borítója sincs. Mind a két oldalról el lehet kezdeni olvasni. Az egyik irányból Barni második könyve a címe, a másik irányból pedig meg a Barni és a lányok.
És akkor azt már most inkább ne részletezzük, hogy hol van benne mindenféle azonosító, meg
pont
kiadás,
a
meg egyebek, mert ez a könyveknek a vége, de akkor azt is megtaláljuk benne. Na de mire, hát hogy is kérdezzem, mire tanít ez a könyv? Mert Barni esetében nyilvánvaló, hogy azok a mesék, ahol már ott vannak a lányok, akkor ő a nagy tesó, úgymond. Ő a nagy testvér, akinek vigyázni kell a kicsikre, de volt-e ilyen szándék egyáltalán ebben, amikor megírtad?
Mert nem véletlen ez a két könyvre osztás, mert nagyon hangsúlyos volt ez az időszak a mi életünkben is, amikor vártuk azt, hogy megszülessenek, megjöjjenek az ikrek, és abban tényleg egy ilyen, Barinak egyszer volt egy ilyen profécia jellegű, profétai mondata, azt kell mondja, mert egyszer kijelentette, hogy most már neki Jézus azt mondta, hogy ő is akarja, hogy legyenek testvérek.
És akkor jöttek az ikrek.
És egyébként igen, és utána jöttek, nem is, és többes számban, tehát hogy még ez is helyes volt. De hogy ez a várakozás, ez a készülésre, és az, ahogy ő a család kicsiéből, a kisfiúból hirtelen nagy testvér lesz. Persze ennek ez egyébként nem teljesen traumamentes, tehát ő a valós életben ő 4 hétre elment Marosvásárhelyre a nagyszülőkre, a nagyszülőkhöz, ameddig az édesanyja kórházban volt. Na most a mese ezt pont nem meséli el, de azért mégis benne van ez a nagyon hosszú várakozás utáni hazaérkezés egy teljesen új valóságba, ahol már 2 pici gyerek körül forog az egész világ.
Nem körülötte.
Nem körülötte, és ő neki meg nagyként kell ebben valamilyen módon helytállni.
Na most mit gondolsz, hogy miért került be ez a könyv a válogatásba, a könyvfalú játékba?
Én tudom azt, hogy egy néhány mese, de talán azok az első barni könyvből vannak, tankönyvekbe is bekerült, aminek mindig ilyen vegyes érzelmekkel fogadtam, hogy akar-e az ember kötelező irodalom lenni. Azt gondolom, hogy valószínű, ha már a titkát próbáljuk feszegetni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikre magukra ismernek sokan. Tehát ez a kis testvér érkezik, nagyobb testvér, ennek a családi dinamika.
Még akár az is, hogy megesszük az ünnepi tortát.
Egyébként akár az is, igen, és az is egy közös akció, mert mindenki kiveszi a részét. De akár az is, hogy lehet forradalmat csinálni az iskolába, és aztán elbújni, és megnézni, mi lesz belőle. Mikor megijedünk attól, hogy elindítottunk egy lavinát, és nem tudjuk, hogy hol áll meg.
Mire számít az, hogyan reagál a közönség rá? Vagy mit tudsz arról, hogy a mostani fiatalok, a mostani olvasók mit mondanak? Hát fiataloknak mondom, de hát végül is másodiktól negyedikig nekik szól ez a könyv, ők olvassák.
Én azt szoktam meg, hát 19 éve járok ilyen közönségtalálkozókra a Barni könyvével, hogy számukra nagyon összefonódik még a valóság és a mese, és ők, amikor kérdeznek, hát ők igaziból nem rám kíváncsiak, hanem Barnira és a lányokra, amikor kérdeznek, akkor mindig próbálják összeegyeztetni a fejükben azt a képet, amit a meséből ismernek, azokkal az információkkal, amiket én mondok, és ez nem könnyű, ha például azt mondom, hogy Barni egyetemista, de most már ráadásul az ikrek egyike is egyetemista, úgyhogy lesznek valószínűleg ilyen rácsodálkozások.
Az író-olvasó találkozó Zágoni Balázzsal a Barni és a lányok könyvekről ma délután 3 órától lesz a Sétatéri kaszinóban, és előtte ott is lesz nagy játék a benevezett csapatokkal. Arról tudsz-e, hogy mi lesz a játék témája?
Nem, de oda fogok osonni hamarabb, tehát legalábbis a játéknak egy részét mindenképp meg akarom lesni majd, kíváncsi vagyok rá.
Kedves olvasók, erre számíthatnak akkor mindenhol. És akkor térjünk vissza egy picit még Lidiához, hogy mit gondolsz, hogy az egymás meséket miért javasolták egyből 2 korosztálynak?
Gondolom, hogy érzékenyítés véget, tehát hogy a speciális igényű emberekre, egyáltalán erre a helyzetre, hogy vannak fogyatékkal élő embertársaink is, de most, mikor elhangzott Balázs felé a kérdés, én is ezen gondolkodtam, hogy volt-e bennem bármilyen szándék, amikor ezt írtam.
Biztos igen. És illetve én az olvasó azt hiszem, hogy amikor leül valaki írni egy könyvet, ami nem csak elmesél átlag történetet, hanem az esetekben, az egymás mesékben van is valami benne érdekesség, különleges, akkor azzal akar mondani a szerző valamit. De lehet, hogy úgy járunk, mint Arany János, hogy gondolta a fene?
Sokkal régebb kezdtem írni, körülbelül 98-ban ezeket a történeteket, és akkor azért írtam le, mert ezek az én felfedezéseim voltak. Én ugyanúgy végigjártam ezt az utat, mint ahogy itt ez megjelenik, és ahogy ajánlom az olvasó számára is, hogy felfedeztem, hogy több az ember, mint a fogyaték, hogy milyen jól együtt tudnak működni, hogy ők kiválóan értik, érzik azt, hogy a különböző hiányaikat és képességeiket hogy lehet úgy összerakni, hogy az egy működő közösséggé váljon, és nincs ebben semmi tudatosság, és felnőttekként, pedagógusokként nem is biztos, hogy tudtuk ezt segíteni, hanem csak teret adtunk ennek. Nem akartam elfelejteni. Valahogy a felfedezésnek, a rácsodálkozásnak az öröme vitt a fele, hogy leírjam. És egyszer valahol felolvastam belőle, egy gyülekezeti táborozáskor kértek, hogy olvassunk fel, ha vannak kedvenc történeteink, és akkor meglepődtem azon, hogy mennyien jöttek, és mondták, hogy hát elértem vele, amit szerettem volna, mert hogy őket nagyon érzékenyítette erre a témára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen az úton tudja elindítani a gyerekeket. Egyetemisták közötti már rég használom ezeket a történeteket, és náluk is ezt látom, hogy mielőtt még szemtől szemben találkoznának, ez jó rákészítő tud lenni.
A találkozó pedig író-olvasó találkozó Berszán Lídiával, az Egymás mesék szerzőjével ma délután 2 órától lesz a Vallásszabadság háza nagytermében, és előtte ugyanott ugye nagy játék lesz megint. És akkor még egy kérdés, Balázs. Barni, aki egyetemista, és a lányok, akik ugyanebben a korban járnak, ők mit szólnak ahhoz, hogy a könyvben még mindig kicsik?
Ők ezt már nagyon rég megszokták. Barni egyébként, aki valahogy jobban része volt ennek, ő hosszú ideig jött is a közönség találkozós, gyakorlatilag kamaszkoráig jött a közönség találkozókra, aztán egyszer megkérdezte kedvesen, hogy nem baj, ha többet nem jön, mondtuk, hogy persze, hogy nem. És ennyi volt. Most úgy fölmerült, hogy az egyik lányom talán eljön, de azt hiszem, hogy mégse fog eljutni, mert fontosabb programja van, és ez is teljesen rendben van.
Tehát akkor találkozó a ma délután 3 órakor a sétatéri kaszinóban, természetesen előtte nagyjáték, és a kedves hallgatóknak, a versenyzőknek és a könyvfalóknak általában mondom, hogy 9-12. Osztályosoknak is szól egy mai könyvfaló találkozó. K. Kovács István Emlékek a katonaládából című könyvéről beszélgetnek a szerzővel a Vallásszabadság háza pincéjében ma délután 4 órától, és előtte ebben az esetben is nagy játék is lesz az olvasójátékban résztvevőknek. Ma reggel vendégünk volt Berszán Lídia, köszönöm szépen, hogy eljött közénk.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
És Zágoni Balázs is itt volt velünk.
Köszönöm.